Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ez évi rövidebb előadás sorozatunk, amely 6 részből áll. A Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás címen hirdettük meg ennek az előadás sorozatnak az 5. alkalmán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Szeretett himnuszában eljutottunk az első korintusi levél 13. fejezet 8. verséig. Tulajdonképpen ennél a versnél állunk már jó néhány hete. Ugye a Szeretett himnusza 3 részre oszlik, az első 3 versben van szó arról, hogy vigyázzunk, mert a szeretetet nagyon nagy mértékben és fondorlatosan hamisítják a világon, és az igazi szeretet nélkül tulajdonképpen minden más az életben értelmét veszíti, tehát egy nagyon hangsúlyos és megrendítő kezdete van ennek a himnusznak. Aztán utána Pál apostol rátért arra, hogy az igazi szeretet az a nagy türelemben, a makro tűmében és a jóságban található meg, ez a két jelző, amit olvashattunk, és azt fejtegette, hogy nem csak a világ hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a mi magunk természete is a természetünkből következő hamis szeretet formákat hajlamos követni, de az igazi szeretet, hogyha megszületik az ember lelkében, akkor átütő erővel tud győzni a hamis szeretet formák fölött, és aztán a himnusz második részében ezt részletezi, hogy mi minden győz, de az igazi szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit az emberi szeretet soha nem győz. Az emberi szeretet az irigykedést alapjában nem tudja legyőzni, a haragot sem, többet sem. Amit a 13. fejezet 4. versétől egészen a 7. verséig olvasunk, mire képes az isteni szeretet, és mire nem képes az emberi szeretet. És eljutottunk az elmúlt alkalommal a 8. vers első részéhez, az egész szeretet himnuszának talán legmegdöbbentőbb kijelentéséhez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye arról beszéltünk, hogy mi az emberi világban azt látjuk, hogy akár az anyai szeretet, szülői szeretet, akár a házastársi szerelmen, választáson alapuló szeretet is sokszor megfogyatkozik, sőt el is fogy. És hogy ilyet kimondani, hogy a szeretet soha el nem fogy, hát ez milyen szeretetre alkalmazható. És tulajdonképpen itt látjuk a nagy különbséget az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, hogy az emberi szeretet, ha van is, meg hogyha erősnek látszik is, ha nem találkozik kedvező fogadtatással, az csökken. Lehet így mutatni, és én is egy nyári táboron így értettem meg, hogy az előadó így mutatta, hogy nézzük meg, ez az emberi szeretet. Ha az emberi szeretetre nem válaszolnak az emberek, vagy nem szeretettel válaszolnak, akkor a mi szeretetünk is fogy. Tehát, hogyha az egyik lemegy, a másik is lemegy. Az isteni szeretet ezzel szemben egészen más, hogyha az isteni szeretetre nem válaszol valaki, vagy elfordulni látszik az isteni szeretettől, az Isten annál inkább megsokszorozza a szeretetét. Tehát ez egészen ellentétes irányú mozgás. Erre mondja azt a Biblia, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, és ezt a szeretetet mi nem valami tételes kinyilatkoztatásban, vagy egy filozófiai áttekintésben kaptuk, hanem az isteni szeretet megnyilvánulását Jézus életében kísérhetjük nyomon. Ezért most az 5. előadáson érkeztünk el ehhez a témához, hogy hogyan is töltötte be a szeretet himnuszát Jézus Krisztus. A szeretet betöltése Jézus életében. Ugye a szeretet himnuszában egy szó nem esik, ugye szó szerint Jézusról nem esik szó a szeretet himnuszában, mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy az a szeretet, amiről itt Pál apostol beszél, ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem esik Jézusról szó, de amit elmond Pál apostol, az mind Jézus szeretetére vonatkozik. Jézus szeretetét láthatjuk viszont ebben a szeretet formában, ami soha el nem fogy. Ezért nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy milyen is volt ez a Jézusi szeretet. Egyáltalán világos előttünk az, hogy az a szeretet, amit Jézus bemutatott, az egészen másfajta, mint bármilyen más szeretet, amit a világban láthatunk. Ugye ezért a táblára olyan kijelentéseket írtam először fel, amelyek Jézus életét átfogó módon és alapvetően mutatják be. Tehát a táblánknak a legfelső részén János evangélium a 21. fejezetéből van egy igehely, ezzel fejeződik be a 4. evangélium, hogy tulajdonképpen Jézus életéből mindent nem jegyeztek fel a számunkra, mondja ez a János 21-25, mert akkor a világ se tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írni kellene. Tehát számunkra Jézus élete egy bizonyos szempontból rövidítve van előttünk, de ebben a rövidített Jézus életrajzból is alapvető és jellegzetes tanulságokat tudunk levonni. Maga János apostol is ezt tette, amikor például az evangéliumát azzal a rövid kijelentéssel kezdte az első fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt mondja el János apostol Krisztusról, hogy a tanítványok látták, hogy Jézus életében maradéktalanul megnyilatkozott az, hogy az élete igazságos volt, és ezáltal volt szeretetteljes, vagyis kegyelmes. Tehát a szeretetnek a két alappillérét jegyzi meg itt az evangélium elején. Ugye erről sokszor beszéltünk már eddig, hogy igazságosság nélkül tulajdonképpen nincsen szeretet. De amit most szeretnék felolvasni teljes terjedelmében, az a ugyancsak János írat, az első levelét, az első fejezet, első 5 verse szerint János apostol a következőképpen kezdi. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves hallgatók, úgy lehet érezni a lelkesült szavakat, hogy kezdi a levelét János apostol, hogy ők látták, ők hallották, ők kezeikkel illették, ők tanúbizonyságok, 3,5 évig együtt éltek Jézus Krisztussal, és az Isten megjelent itt ezen a földön, és az Isten emberi természetben megmutatta, hogy mit is jelent az élet. Tudja, az igazság meg a szeretet mellé még egy fogalom jön be, hogy tulajdonképpen mit is jelent az élet, az a teljes élet, amikor valaki igazságos gondolkodással úgy szeret, ahogy az emberhez méltó, ezt látták ők Jézus életében. És amikor újra és újra ismét, hogy ezt látták, ezt tapasztalták, ez nem egy elmélet, vagy nem egy teória, hanem ez gyakorlat, és a szemük előtt zajlódott el Jézus élete, akkor utána, a lelkesült szavak után az 5. versben azt mondja, hogy az az üzenet, amit hirdetünk néktek, hogy örömetek teljes legyen, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt így is lehetne mondani a mi tárgyunk szempontjából, hogy ezt mondja János apostol, hogy az Isten úgy nyilatkozott meg itt ezen a földön, hogy ő valóban bemutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő az élet minden egyes részletében, minden egyes apró zegében, zugában megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ebben semmi homály, semmi sötétség nem volt. Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Amit láttak Jézustól, az tökéletes volt. Emberi formában, emberi alakban, hiszen látták a küzdő Jézust is, a szenvedő Jézust, a győzelmekért viaskodó Jézust. Emberi formában jelent meg, de a végeredmény isteni volt. És ez a hatalmas evangélium, hogy mi ezt az emberként megjelenő, emberi természetben megjelenő Krisztust követhetjük, és a mi életünkben is szűnhet a homály és a sötétség, legyőzhetjük a szeretetlenséget, és az életben átütő erejű változás következhet be, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvét. Ugye a szeretet nyelvének a grammatikája, a nyelvtana, még egyszer mondom, az igazságosság. A Biblia is nagyon sokszor használja Jézusról, hogy még az ellensége is így ismerték el, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Ugye, tehát az igazságosság az alapja, az igazságos magatartás, ami lényegileg a szeretetet jelenti. A Biblia azonban azért használ két kifejezést, mert az emberi világban minduntalan ketté hasad ez a két dolog, az igazságosság és a szeretet.
de Jézussal kapcsolatban mindig egybeköti, és úgy használja, hogy Jézusban ez a két dolog egyesült. Jézus mindenki iránt igazságos volt, és ezért mondható el, hogy szeretetteljes volt. Hogy ezt megtanulni, hogy mi volt ez a krisztusi igazságosság és szeretet, ezt szemlélni, és ezt elsajátítani, ebben van az ember egyedüli reménysége, hogy emberré váljék, hogy igazán éljük az életet, hogy rendeltetésszerűen éljük az életet. Tehát úgy gondolom, hogy János apostolnak ezek után a lelkesült, de ugyanakkor megfontolt szavai után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy hát hogyan tudnánk összefoglalni, hogy Jézus életében mit jelentett ez, hogy ő szeretett? Ez mit jelentett az ő életében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Mit jelentett az ő életében, hogy ő világosság volt, és nem volt benne semmi sötétség? És ez a mi életünkben megvalósulhat-e? Úgy gondolom, hogy ha olvassuk Jézus életét, és tanulmányozzuk, hogy mit is nyilatkoztatott ki a Szentírás, mondom, hogy csak egy tört része van Jézus életének benne a Szentírásban, tehát az egész világ se fogadhatná be a könyveket, akkor 4-5 alappillére mindenféleképpen rá kell, hogy érezzünk. Hogy olvassuk Jézus életét, és ahogy ismerkedünk az ő gondolkodásával, magatartásával, gyógyításaival, tanításaival, és ez a 4 evangélium, és hát persze a Biblia egészen, mint profécia és mint kiértékelés, olyan mélységesen bepillantást enged először is Jézus gondolkodás módjába. Az első dolog, amit szeretnék Jézussal kapcsolatban kiemelni, hogy ő neki a gondolkodás módjában volt egy biztos alapja a szeretetnek. Mondhatnám, hogy ebből sok minden következik, ha nem minden. És ez az, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézusnak a gondolkodás módjából, hogy bepillantunk, azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet. Előítélet, nagyon súlyos kifejezés ez, nem tudok részletesebben beszélni a tárgykörről, de úgy felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy hát az ember csodálatosan van megalkotva, az ember megismer, összehasonlít, következtetéseket von le, tehát az ember életnek egy lényeges része, hogy ítéleteket formáljunk. De ítéletet formálni, ez nem ugyanaz, mint elítélni a másikat. És elítélni a másikat, ennél még sokkal súlyosabb, hogy előítélettel lenni a másikkal szemben. Mégis nagyon sokszor megengedjük magunknak, és azért engedjük meg magunknak, gondolom, mert benne van a természetünkben, az emberi természetben, az önző természetünkben, különböző dolgok kapcsolnak be, és mielőtt megismernénk, összehasonlítanánk, ítéletet vonnánk le, ott van már, ott ágaskodik bennünk az előítélet. Ezt olyan biztosnak is tartjuk, sokszor hivatkozunk megérzéseinkre, meg intuícióra, sok nevet kap ez, hogy előítélet. Mondom, nem tudok ebbe teljes részletességgel belemenni, az előadás után lehet kérdéseket feltenni, de hadd jegyezzem meg, hogy ha valakiben nincs előítélet, vagy legalábbis komoly küzdelmet folytat, hogy ne legyen benne előítélet, az a legjobb útját járja a szeretetnek. Jézus vigyázott arra, hogy ő benne ne legyen előítélet. Hát csak egy rövid példát hadd mondjak. Ha mi most nem Budapesten élnénk, hanem egy kisvárosban, ahol az általában ismeri mindenki a másikat. És ott tudnánk valakiről, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Azt gondolom, hogy csak a legkiválóbb ott élő hívő embereknek a tudatában nem lenne előítélet egy ilyen valakivel szemben. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy miről beszélek, a samáriai asszony történetéről. Jézus tudta a samáriai asszonyról, hiszen ő maga mondta el neki, hogy milyen az élete, de a beszélgetésnek a közepén, talán a vége felé járva szólt erről Jézus, hogy milyen rossz az élete, de a beszélgetés elején ez semmi nem mutatja, hogy Jézus valami előítélettel közeledett volna ehhez az asszonyhoz, mert azt látjuk a beszélgetés elején, hogy Jézus úgy szólítja meg ezt az asszonyt, ugye kér tőle, beszél vele, Isten ajándékáról szól neki, beavatja a legmélyebb dolgokba, és amikor az asszony vágyakozást érez arra, hogy ő is ilyen életet szeretne élni, amiről Jézus beszél, akkor mondja, hogy hát menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és akkor mondja az asszony, nincs férjem. És Jézus ő helyette mondja ki az igazságot, a valóságot, hogy ezt jól mondtad, hogy nincs férjed, mert akikkel együtt élte az 5 ember, azok sem voltak férjed, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát meg sem várja azt, hogy az asszony tegyen bűnvallomást, ő könnyíti meg számára a lehetőséget, ő mondja ki az élete terhét, problémáját, tehát lehet látni, hogy Jézus ismer valakit, nagyon mélyen ismer, az élete sötét, bizonytalan, kudarcos oldalainál fogva ismeri, de elítélés, vagy az előítélet szinte a nyomát nem látjuk, mert Jézus mindig úgy viszonyult emberekhez, és ez lesz majd a jézusi szeretetnek a jellegzetesség, amit még hadd ne mondjak most ki, hogy mi volt ennek a szeretetnek a döntő, az átütő jellegzetessége, ahogy más ember soha nem tette, és ezért volt az asszonynak olyan nagy csodálkozás, hogy így vele még nem beszéltek, így vele még senki nem talált szót. Kedves hallgatók, ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy Jézusban nem volt előítélet, ugyanakkor szeretném ehhez rögtön hozzátenni azt, hogy ez nem annyit jelentett, hogy Jézus valami olyan szeretetet mutatott volna be, ami egy ilyen engedékeny vagy olvatag szeretet lett volna. Mi sajnos ilyen végletekben mozgunk. Vagy egy kicsi előítélet, ami megnehezíti az emberekhez való szeretetteljes viszonyunkat, vagy pedig félreteszünk mindent, ítéletet, gondolkodást, megfontolást is, és egy olyan nagy kebelű engedékenység és megolvadás, hogy mi most szeretünk egy embert úgy, hogy mások talán nem szeretnek, mert hát ők nagyon felrólják neki a dolgokat. A szeretet himnuszában fordul elő ez a kifejezés, hogy a szeretet az nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. De ez egy nagyon keskeny út, hogy ne örüljünk a hamissággal, és együtt örüljünk az igazságnak. Ez egy nagyon keskeny út. Ez egyrészt kizárja az előítéleteket, másrészt viszont kizárja az olyan engedékeny, olyan minden, mindegy, és mindent ráhagyok a másik emberre magatartást. János evangélium a második fejezetében olvasható az a kijelentés az első jeruzsálemi templom tisztításnál. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus kétszer tisztította meg a templomot, egyszer a szolgálat elején, másszor a végén. Amit az elején tett, azt János második fejezete közli, hogy akkor is a pénzváltók asztalait felfordította és kötélből ostort fonva kiűzte őket a templomból, de itt van egy érdekes megjegyzés. János evangélista, aki leírja ezt a jelenetet, visszahivatkozik egy ószövetségi jövendőlésre, és azt mondja, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségnek egy nevezetes kijelentése, tudnélik ez, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gyönyörű kifejezés, magyarban is gyönyörű a fordítás, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amikor valaki látja azt, hogy a megcsúfolják az igazságot, vagy emberek bizalmával visszaélnek, vagy jóhiszeműségével visszaélnek, és hát így élnek, és a vallás nevében embereket elbolondítanak, és megfertőznek, akkor Jézus soha nem volt engedékeny, az ő szeretetéből következett az, hogy ezt tegye, ezt az első templomtisztítást, tehát a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézusban igen, nem volt előítélet, de nem volt engedékenység sem. Tehát ez volt a jézusi szeretetnek az első jellegzetessége, és ebből tulajdonképpen János 4 és 2 felírtam a táblára, következett egy második dolog is. És ez a második dolog, mert hiszen azt látjuk, hogy a lelki életben ugyanolyan rend van, mint a természet vagy a fizikai világ életében, ebből az első dologból törvényszerűen következett egy második dolog is. És ez az, hogy akiben nincs előítélet, vagy aki küzd az előítéleteivel szemben, az az ember mindinkább mélyebb és mélyebb együttérzéssel tud tekinteni más emberek sorsára és életére. Ezt érezték meg Jézusban, amikor olyan nagy tömegek vonzódtak utána, megérezték azt a valakit, aki annyira együttérez velük, hogy szinte jobban látja az életük használható részeit, mint saját maguk. Ugye ezért tódult annyi sok ember Jézus után, ezért szinte úgy mondanám, hogy szinte, hogy akik nem is annyira gondolkozó emberek voltak, vagy igényesen élő emberek voltak, de ezt meg lehetett érezni, hogy Jézus mindenkin segíteni akar, és azt a részt keresi minden emberben, amire építhető valami. Tehát Jézusban egy egészen különleges, mély együttérzés volt, És ezt fejezte ki Máté evangélium a 11. fejezetének a végén, amikor azt mondta, hogy hát valamit őtőle meg kell tanulni, és ez az, hogy szelíd és alázatos szívű. Ugye erre vonatkozott egyedül Jézusnak ilyen kijelentés, hogy tanuljátok meg én tőlem, ez volt az ő jellemének a legközépontibb része, és tulajdonképpen itt az emberi jellemnek a felépülését fogjuk majd követni, mert Jézus is ugyanúgy volt gyermek, ugyanúgy volt fiatal, ugyanúgy kellett felnövekednie, és neki is meg kellett küzdeni azért, hogy ő benne az az isteni jellem maradéktalanul felépüljön, és az emberi természetet mindig le tudja győzni. De ebből megint csak következik valami, tehát abból, hogy egy emberben nincsen előítélet, és hogy egy ember valódi együttérzésre képes, ebből tulajdonképpen itt már valahogy hadd jelezzem, hogy egy döntő áttörés következik ebből a két egyszerű dologból. Az ember lelki világában, vagy jellem építkezésében egy bizonyos erőfölösleg képződik azzal, hogyha az embereket nem úgy nézzük, hogy nekünk milyen hasznot hajtanak, vagy mi hogyan ítéljük meg az embereket, hanem olyan úgy nézzük, hogy az elmúlt előadást befejeztük ugye azzal a ruha hasonlattal, hogy öltözzétek föl a Krisztust, tehát azzal, hogy mit tudunk adni az embereknek, nem elvárni, hogy majd mi mit kapunk az emberektől, hanem mit tudunk adni az embereknek, és itt jön a krisztusi szeretetnek a harmadik jellegzetessége, hogy Krisztusnál mindig azt látjuk, hogy ő kezdeményező volt a szeretetben, kezdeményező volt az emberi kapcsolatokban, kezében tartotta az élet fonalát és az emberi kapcsolatoknak a rendszerét. Tehát valóban különleges szeretet volt Jézusé, mert ez a szeretet kezdeményező szeretet volt. Maga ő, Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezet 23. versétől úgy beszélt erről a szeretetről, hogy ha bárkivel valamilyen vitánk van, vagy nézeteltérésünk, vagy valakinek panasza van velünk szemben, lehet, hogy alaptalan panasza, ne azt várjuk meg, hogy a másik ember kezdeményezze a megbékélést, még akkor sem, hogyha mondjuk nekünk van igazunk, és nem neki, hanem Jézus ezekben a versekben azt mondta, hogy inkább hagyjuk ott az ajándékunkat Isten előtt, és menjünk el, és kezdeményezzük a megbékélést a felebarátunkkal. És tulajdonképpen ennek a kezdeményező szeretetnek Jézus nem csak a szavait mondta el, nem csak a tanításait, hanem van erről egy nagyszerű cselekmény is, János evangélium a 13. fejezetében, és nem is csak cselekmény, hanem úgy hiszem, hogy egy parancs, egy törvény is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szeretetet, ez tulajdonképpen az utolsó vacsora, azon belül is a lábmosásnak a jelenete, amikor Jézus ereszkedett térdre és mosta meg a tanítványok lábait. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ott val kudarcot a mi emberi szeretetünk, hogy előítéleteinket esetleg még le tudnánk győzni, vagy alapjába véve nem sötét szemmel nézünk emberekre, még az együttérzés is ott van bennünk, vagy kezd kialakulni bennünk, de sokszor az emberek megállnak itt, és nem elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek valamit, mert úgy gondolják, hogy a másik nem fog erre válaszolni, vagy kudarcot fognak vallani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ő alapjában jó a visszahúzódó alkatú, ő, hát hogyha őt kedvesen fogadják, elmegy, ha őt szeretik, akkor viszont szeret, de hogy ő kezdeményezzen valamit, az szinte tolakodásnak érezni. Ugye egy magyar költő, hadd szólaljon meg itt, és a költőink közül az egyik legnagyobb, aki nagyon visszahúzódó természetű volt, és aztán a költészetében látjuk annak a nyomát, hogy ő nagyon, nagyon súlyos dolgot látott ebben a visszahúzódásában, és ezt meg is írta, az egyik legnagyobb verse fog elhangozni, a visszatekintés. Mert az egész életére visszatekint, és ebben jelöli meg a bajok forrását, hogy hát ő mindig ezt a könnyebb utat választotta, hogy nem gyűlölt senkit talán, nem volt mogorva senkire, de visszahúzódott, nem tudta igazán az embereket úgy a szívébe fogadni, hogy kezdeményezze a szeretetet. Ugye a híres anekdota, hogy megkérdezték ezt a költőt, amikor vidéken végezte munkáját, és a múlt század 40-es éveiben ugye eljárt egy vidéki, földműves és nemes emberekből álló társaságba, hogy hát hogy tudta kibírni azt a sok, hogy mondjam, pöffeszkedő, büszke, falusi nagyurat, a beszédjüket, az egész magatartásukat, és Arany János akkor azt mondta, hogy amikor ilyennel találkoztam, akkor hallgattam. Azt akkor visszakérdeztek rá, azt mondták, de amikor már nagyon rossz volt, amikor már nagyon elviselhetetlenek voltak az emberek, akkor mit csináltál? Akkor kétszer inkább hallgattam. Nem szólt, nem nyilvánított véleményt, nem vállalta az életben azt, amit úgy gondolom minden embernek, de főleg egy igazi Krisztus követő embernek vállalnia kell, hogy az életben küzdjön bizonyos igazságoknak az érvényesüléséért. Ne csak úgy legyünk szelidek, hogy elviseljük türelemmel az otrombaságokat, a gonoszságokat, hanem a szelidséget megőrizve szálljunk síkra. Ennek a versnek, a visszatekintésnek az emlékidéző része valóban megrendítő, amikor ilyeneket hallunk, hogy az ifjúság kertjébe vaskorláton néztem át, amikor azt látjuk, hogy az életben sok mindent elszalasztott, amit meg lehetett és kellett volna tenni, az emlékidéző rész után azonban jön a befejező strófa, amelyben a költő mindegy öntudatlanul is, de mit szólít meg, mit idéz meg, hogy bárcsak eljönne az a szeretet. Igen, itt kimondja Arany János ezt a szót, ő a szemérmes költ, aki ezt, hogy szeretet és szerelem, most mind a kettőt kimondja. Mind a kettőt határozottan kimondja, hogy bárcsak eljönne ez az életében, ami más irányba rendezni az életét, még talán a végelőtt, még azelőtt, hogy így rögzülne meg az emberi jellem. Az emberi jellemnek egy nagyon nagy kifutási lehetősége, amit Jézus bemutatott, hogy a szeretetünk nem csak egy rosszat elviselő, türelemmel, szelídséggel a nehézségeket elhordozó szeretet lehet, hanem a szeretetnek a lényege, amikor kidomborodik a szeretet, azért az alapvetően a kezdeményezésben áll.
Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól-rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szérmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Azaz ábrán elenyészett. Az a légvár füst komoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérjel! Nincs az messze, síromi. Spátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott.
Persze a kezdeményezésben mindig kockázat van, és Arany bizonyára ezt nem akarta vállalni, de ezért lett számára, hogy is mondta, a boldogság, mint nem ismert idegen. Jézus világossá tette azt, hogy ha az ember boldog akar lenni, akkor még ezen túl is kell lépnie, nem elég legyőzni az előítéletet, nem elég, hogy az együttérzés mennél több ember irányába valósuljon meg, és nem elég a kezdeményező szeretet sem, hanem szükség van még erre a negyedik lépcsőfokra is, ami Jézus életében megnyilvánult, és ez az önfeláldozó szeretet. Az, amikor, hogy Jézus mondta János evangélium a 12. fejezetében, ha a mag a földbe hull, és el nem hal, akkor csak maga marad. Ha viszont a mag a földbe hull, és elhal, azáltal, hogy elhal, vet újabb lendületet annak, hogy új növény fejlődjék ki belőle. Jézusnak az egész élete nem volt más, mint a szenvedések viselése egy tiszta, igaz lénynek, egy isteni természettel, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni, csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanatot, vagy pár percet, és gondoljuk el, hogy mit jelentett Jézusnak, aki ezt persze többször kifejezése is juttatta, például azért mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzetség, meddig kell még elszenvednem titeket? De Jézus vállalta a szenvedést. Vállalta a szenvedésben a legnagyobbat is, az önfeláldozó szenvedést. És megmutatta azt, hogy a szenvedést is a szeretet nemesítése, a szeretet kitisztulása irányába lehet vinni. Jézus a legnagyobb szeretetben, legnagyobb cselekedeteit tulajdonképpen akkor tette meg, amikor szenvedett. Ugye ez a Bibliát ismerő emberek számára közhely, de azért hadd ismételjem el, hogy akkor, amikor Jézus ott van a keresztfán, és azt a bizonyos 7 szavát mondja, 7 utolsó szavát, ugye az első 3 szóban látjuk, mint egy az egész élete szenvedésének, önfeláldozásának a hű tükörképét, hogy még akkor is másokkal gondol, még akkor is mindent megpróbál, hogy másokat segítsen, imádkozik azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek, ez az első szava. Aztán gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, János apostolról, és aztán a jobblatorral folytat beszélgetést. Tehát Jézus, amikor már fizikailag, lelkileg teljesen a halál karmaiban volt, akkor mutatkozott meg a legfényesebben és a legtisztábban, hogy az igazi szeretet az tulajdonképpen az önfeláldozásban, az élet odaáldozásában nyilvánul meg. Valahogy ebben a 4 pontban láthatjuk azt, hogy a Jézusi szeretet rendkívüli volt. De azért írtam ide egy kérdőjelet a táblának erre a részére, hogy most fölvessük a kérdést, hogy Jézusnak ez hogyan sikerült, ez hogyan tudta megtenni. Mert hiszen nagyon sokszor mi ezeket a pontokat belátjuk, és ez talán vita tárgyát nem képezi, vagy túlságosan nagy akadályok nincsenek előttünk. Részben azért nem, mert mi is szenvedünk, hogyha bennünket előítélettel kezelnek, mi is szenvedünk, hogyha az emberekben nincs együttérzés,
mi is megkívánnánk egy kis kezdeményezést az erősebb fél részéről, amikor mi vagyunk a gyengék és vagyunk nehezebb helyzetben, és hát mi is hálásan tekintünk, ha valaki az idejéből, az erejéből, pénzéből vagy bármi másból tulajdonképpen áldozatot hoz és segít minket az életben. Ezt mindannyian elismerjük elvileg, csak amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kellene így élni, akkor mered ránk ez a kérdőjel, hogy hát hogyan is lehetséges ez. Mindez elméletileg nagyon szép és jó, de a gyakorlatban hát nem éppen itt vallunk kudarcokat. Kedves hallgatók, hogy mennyire figyelmesen kell olvasni a Bibliát és a négy evangéliumot, mert mondom, ez négy evangélium, nem több és nem kevesebb. Máté és Márk lényegileg párhuzamosan halad, Lukács kinagyít egy északi országrészbeli szolgálatot, János pedig a déli országrészben végzett tevékenységéből néhány hozzátoldással él. Hát ez összesen pár lap a Bibliában, nagyon oda kell figyelni, hogy Jézus életének a titkát, meg az ő győzelmének, meg az ő szeretetének a titkát, azt valahogyan a kezünkbe tudjuk hordozni. Mert azt mondhatnánk, hogy Jézus természetéből se következett ez a négy pont. Jézusnak is emberi természete volt, és az emberi természet én központú. Jézus emberi természet, amit örökölt az édesanyjától, az sem volt jobb, mint a mi természetünk. Az is egy gyenge emberi természet volt. Jézus, hogy ilyen életet élt, ez egy bizonyos győzelem által valósította meg, az emberi természeten való győzelem által. Az emberi természet nem szereti azt, hogyha nem őneki van igaza. Az emberi természet nem akar együttérző lenni. Az emberi természet magával akar foglalkozni, nem akar mások iránt kezdeményező szeretettel élni. Emberi természetnek esze ágában nincsen feláldozni semmit sem. Jézus azáltal, hogy ilyen lett, tulajdonképpen egy győzelmet aratott az emberi természet fölött, és ennek a győzelemnek a titkát rendkívül rövid bibliaversek tudósítanak erről. Például, hogyha valaki elkezdi olvasni Lukács evangélium a 11. fejezet első versét, és úgy nem gondolkozik el, hogy miről is van itt szó, csak megy tovább, ez egy vers, egy rövid vers a Bibliában, elszalasztja, hogy megfigyelje Jézus győzelmének a titkát. Tudnilik, számomra is nagyon kedves ez a jelenet, mert egyszer, amikor kezdtem rájönni, hogy mi minden van ebben, tanítványok egyszer figyelmen kívül hagyták Jézust, elveszítették. Nem találták. Ilyen is van a Bibliában. Miért nem találták? Mert Jézusnak meghatározott időben szokásához tartozott az elvonulás. Például Márk evangéliuma első fejezet 35. verse azt mondja, hogy Jézus sokszor kora reggel elment egy puszta helyre, tehát egy üres helyre. És egy ilyen esetben a tanítványok, ez napközben történhetett, egyszerűen nem találták Jézust, a keresésére indultak, és mikor megtalálták Jézust, akkor először meglátták, hogy imádkozik. És ez annyira megdöbbentette őket, mert hallották Jézus hangos imáját, hogy nem mertek a közelébe menni, megvárták, hogy befejezze az imádságát. Amikor Jézus befejezte az imádságát, akkor közelébe mentek, és csak az elkapott imádság foszlányok, vagy az imádság vége, mert többet nem hallhattak alapján is, a tanítványok azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Miért fontos ez az igehely? Mert ez akkor történik, amikor a tanítványok már több mint 2 éve járnak Jézussal. Ők látják Jézus életében ezeket a rendkívüli mozzanatokat. Látják azt, hogy Jézusban nincs előítélet, de nincs engedékenység, van együttérzés, de nincs olvadékonyság, van kezdeményezés, de soha nincs tolakodás, van önfeláldozás, de soha nincs kényszerítés. Látják azt, hogy Jézus minden rossz végletet elkerülve egy olyan emberi életet él, amire már ők előre azt mondhatják, mint később Pilátus, hogy íme az ember, hogy ez lenne az emberi élet. Ez világosság és nincs sötétség, és most kezdik látni, hogy ezt Jézus úgy tudja megvalósítani, hogy ő állandóan az Atyához fordul és kér erre segítséget. Hogy Jézus ezt nem a saját erejéből teszi. Elnézést kérek a megfogalmazásért, de Jézus nem egy lelki csodagyerek, aki úgy jött a világra, hogy ne tudjon vétkezni. Jézus tudhatott volna vétkezni, ha az emberi természeten teljes győzelmet nem arat. Azért is kísértette a sátán többször is fellépésekor, legfőképpen a pusztában, mert jól tudta, hogyha Jézusnál egy résnyi hely kínálkozik, már le tudja győzni. Jézus azonban annyira kérte Istent, a mennyei atyát, és minden nap többször is annyira szokása volt, hogy elvonuljon. Mert Jézus érezte azt, hogy az emberi életben csak úgy lehet legyőzni az emberi természetet, vagy ami ezzel egyenértékű, csak akkor lehet mindig szeretetet nyújtani, ha az Istentől megszerzett szeretetet adjuk tovább. Tehát ezt még egyszer mondanám. Az emberi életben csak akkor nem fogy el a szeretet, hogy mondja a szeretet himnusz, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ha nem azt adjuk, amit mi sokszor szoktunk mondani, hogy hát én szeretem, vagy én így tudom szeretni, vagy hát én nekem a szeretetem idáig terjed. Hát igen, az emberi szeretet az mindig egy bizonyos határig terjed. Utána megszűnik. És utána meg is magyarázzuk, hogy miért szűnt meg, mert a másik azt mondta, vagy úgy tett, vagy stb. Stb. De Jézus ezt pontosan tudta, hogyha ő nem mindig Istennel van olyan mély kapcsolatban, hogy Isten őt megerősítheti, hogy Isten hitáltal őt igazságban megerősíthet, és ő mindig igazságos, és ami ezzel egyenértékű, akkor mindig szeretetteljes. Ha Jézus nem ezt az életet éli, akkor tulajdonképpen ő nem lehet majd megváltó, nem tudja megmutatni azt az életet, amelyben minden világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Jézust látjuk így reggel, vagy napközben, János 6. fejezetében éppen éjszaka mondja, hogy éjszaka vonult el imádkozni a nagy galileai válság után, akkor eszünkbe juthat Jézusra egy gyönyörű szép jövendőlés. A Bibliának egyik legszebb proféciája Jézusról, nem tudok most elmélyedni benne, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon ezt sokat olvassuk, és úgy próbáljuk, hogy mondjam, ízlelgetni ezt a jövendőlést. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verstől olvasható, amely így szól, hogy ha majd eljön a Messiás, akkor a legfontosabb feladata az lesz, hogy minden reggel fölserkentse a fülét, és hallgasson, miként a tanítványok. Jézusnak tanítványnak kell lenni, Jézusnak meg kell mutatni, hogy mit jelent Isten szerint élni. Minden reggel fel kell serkenteni a fülét, fel kell serkenteni magát, hogy hallgassa az Istent, hogy kapcsolatban legyen az Istennel, mert az emberi világban bemutatni, hogy mi az, hogy tökéletes szeretet, soha el nem fogyó szeretet, az csak az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Ez nem elméleti kérdés. Ez nem teória, ez nem filozófia. Ez Istennel való kapcsolat kérdése. Az Isten az, aki mindenkit gyermekének tart, és mindenkit meg akar menteni, és az Isten az, aki jókra és gonoszokra felhozza a napját, ő benne valóban nincs előítélet. Az Isten az, aki mindenkivel együtt érez, a vámszedővel is, és a parázna nővel is. Az Isten az, aki mindig kezdeményezi a Szentlélek által az ember megkeresését, és az Isten az, aki világossá tette, hogy önmagát és az ő vele egynek levő fiát is képes odaadni az emberért. Tehát ha ő Istent akarja bemutatni, Jézus Krisztus, akkor Istennel olyan szoros kapcsolatban kell lennie, hogy valóban egy résnyi helynek kínálkozzék arra, hogy itt az isteni szeretetbe, mint egy beszövődjék az emberi szeretet. Az emberi szeretet az mindig elfogy. Attól ne várjuk azt, hogy soha el nem fogy. Az olyan nincsen. Jézus, amikor gyermek volt még, olvashatjuk Lukács evangélium a 2. fejezete 49. versében, már akkor tudatosította ezt az életprogramot. Ugye mindannyian ismerjük a híres szavakat, amikor a szülei korholták, hogy miért maradt Jeruzsálemben. Hát miért tűrt el, hogy ekkora bánattal keressünk téged, ilyen nagy szomorúsággal keressünk téged. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy nekem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Jézus a gyermekkorától fogva, az ifjúkorától fogva tudta jól azt, amit később ki is fejezett, legfőképpen János evangéliuma 5. fejezet 19. versében, 17. fejezet 6-tól 8. versei között, hogy ő semmit sem cselekedhet magától. Értsük ezt, semmi tisztát, semmi tökéleteset. semmi olyan szeretetet nem adhat ő sem magából. Hiába jött ő isteni természettel, isteni gondolkodással, neki is az életben küzdelemre van szüksége ahhoz, hogy legyőzve az emberi szereteted és az emberi természeted, de maradéktalanul, tudja azt adni, amit az Isten kíván adni. Tehát milyen az a soha el nem fogyó szeretet, az csak isteni szeretet lehet. Hogy tehetünk szert az isteni szeretetre? Ugyanazzal a küzdelemmel, amit Jézus megmutatott, és nem csak a beszédeiben, nem csak a tanításaiban, hanem Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. verse azért fontos a Bibliában, mert a gyógyításairól is ezt mondja. Ugye ezt a verset érdemes megjegyezni, mert ha valaki a Lukács 5.17-et tudja fejből, soha a mai kuruzslók, vagy természetgyógyászok, vagy Krisztus nevében gyógyítók, vagy bárminek nevezzük is azokat az embereket, akik ma ebből élnek meg, és nagyon sok embert el tudnak bolondítani, a magatartásokat leleplezze, mert Jézusról az van megírva, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson, tehát nem volt benne különleges bioenergia. Nem volt Jézusban nem tudom milyen IQ számú, nem tudom milyen értelem, nem volt Jézusban kisugárzó, nem tudom én micsoda. Jézus amit tudott tenni, amit tökéleteset tudott tenni az életben, az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Amielőtt Jézus gyógyított volna, ezért fohászkodott fel nagyon sokszor a hallgatóság, az ott lévők szeme láttára és füle hallatára, például Jairus lánya feltámasztásakor, például Lázár feltámasztásakor, hogy az emberek lássák, hogy ezt nem a saját erejéből teszi. Lukács evangélium a 18. fejezetének az utolsó verse azért értékes, mert az följegyzi számunkra, hogy az akkori emberek ezt meg is értették. És nem Jézust éltették, nem Jézust vették körül a bámulatukkal, a csodálatukkal, hanem így szól ez a Lukács 18. fejezet végi följegyzés, hogy dicsőséget adtak az Istennek. Tehát látták azt, hogy ezt az Isten műveli Krisztusban, és Krisztus megkapja Istentől a Szentlélek által azt, amit kér, mert ő tökéletesen törekedett arra, hogy egy legyen az Atyával, hogy valóban azt adja, amit az Atya adni akar. Kedves hallgatók, itt hadd tegyek még egy megjegyzést, hogy nagyon sok embertől szoktam hallani azt, hogy hát Jézus csak 3,5 évig tanított. Hát ez kevés idő. Mi nekünk 10-20-30 évekig kell megállnunk munkában, küzdelemben. Lehet-e számunkra Jézus, hát és fiatalként végezték ki Jézust, hát 33,5 éves volt, hát lehet-e Jézus mondjuk igazán példakép egy 60-70-80 éves embernek, akinek ereje fogytán, esetleg tervei félbe maradván, legszebb céljai megcsúfoltatván, micsoda terheket hordoz mondjuk egy idős ember. Én nagyon sokat köszönhetek Jézus személyisége felismerésében ennek a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy felettébb tiszta a te beszéded. Ez az év minden napjára hoz egy Biblia verset, és a megjegyzések általában Krisztus középpontúak, sőt, hát mindegyikben közvetlenül Krisztusról is van szó, és ennek a könyvnek a szeptember elsejei megjegyzéséből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nem az életben és a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit gyakran megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben. Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Isten látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátaink sem. látja a családi életünkben vagy a lelkünk mélyén támad kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívével neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud győzelmeinkről. Isten mindenről tud. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyertünk az ő kegyelméből. Kedves hallgatók, tehát nem az volt a fontos Jézus életében, hogy ő életben maradjon 50 vagy 60 évig, ez különben lehetetlen is lett volna, mert inkább az a nagy dolog, hogy Jézus egyáltalán 3,5 évig nem veszített el az életét. Aki ezen a világon valami tisztát, nemeset akar tenni, és ezt 3,5 évig teheti, az valóban olyan csoda, amit az Isten biztosít a számára. Jézust már a fellépésekor a saját városában, Názáretben le akarták lökni a hegyről. Máskor is el akarták fogni, meg akarták ölni. Jézus nem maradhatott életben 50-60-70 éves koráig. Jézusnak 3,5 év állt rendelkezésére, de nem is ez a fontos, hanem nem az életben eltöltött idő, nem a teljesítmény nagysága, hanem a hűség és a szeretet, amivel a munkánkat végezzük. Ezt teszi értékessé az embert. És Jézus a 3,5 év alatt is ezt meg tudta mutatni, hogy ebben lehet őt követni. És ha valakinek több életideje adatott ennél, legtöbbünknek természetesen több, akkor mindig föltekinthet Jézusra bármely életszakaszában, mert az Isten látja azt, hogy mi mindennel küzdünk, és mi mindennel vagyunk körülvéve. Hát mielőtt tovább mennék, és a vetítés előtt egy végső befejezéssel még valamire felhívnám a figyelmet, hadd hivatkozzam egy olyan költőnkre, aki nem régen halt meg, nem nagy idős korában. Parancs Jánosról van szó, akit néhány héttel ezelőtt temettek el, és aki nagyon fogékony volt ezekre a bibliai gondolatokra. Az egyik kötetét még ajánlotta nekem, 85. február 22-én írta bele a Sivatagi Följegyzések című kötetébe az ajánlást, amiből az első verset hallgassuk meg, az Előszó című verset, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy minden ember nagyon jól tudja ezeket a dolgokat, de hogy mi a mi életünkben mégsem tudunk olyan átütő erejű szeretetet képviselni vagy megmutatni, az abból a hiányból fakad, hogy ezt nem vesszük komolyan Jézus életéből, amit a tanítványok komolyan vettek. A tanítványok, amikor rádöbbentek, hogy Jézus életének van titka, hogy így tud élni, hogy ilyen szeretetet tud adni, ezt a titkát az Istennel való kapcsolatában látták. Abban látták meg, hogy Jézus folyamatosan, állandóan keresi az Isten közelségét, Uram, taníts minket imádkozni, miként Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. A vers, ami megszólal, látnivalóan egy mai ember küzdelme és tépelődés, aki nagyon sok mindent tud, sőt mondhatnám mindent tud, a megvalósítás nincs meg. De a megvalósításhoz valóban személyes odafordulás, személyes kapcsolat felvétele szükségeltetik azzal a valakivel, aki tud adni soha el nem fogyó szeretetet.
Parancs János, Előszó. Porrá és hamuvá lesz minden egykoron. Azaz, hogy nem tudom mivé, de nélkülem, nélkülünk. Sokáig csak ennek az elcsépelt, megcáfolhatatlan igazságnak a bűvöletében éltem. Eszmélkedésem óta, kamaszkorom óta, évtizedeken át, megátalkodottan és megbabonázottan. Aztán egy kétségbe esett pillanatomban kitaláltam a magam mentségére az elveszett, túlvilági vigasz pótlására a költészetet. Mintha bármire is volna mentség vagy vigasz. Mintha lehetne. A szó csak szó. Engedelmes, gyakorló eszköze szorongó álmainknak, a valóság titkait fürkésző, lobogó indulatainknak. Orrá és hamuvá lesz minden egykoron. Nem mondhatok ennél biztatóbbat. Ezzel a rögeszmével indultam el, ezzel a finoman árnyalt fölismeréssel. És tulajdonképpen még ma is csak ezt ismételgettem, értelmezem és magyarázom. Mégis időközben valahogy a visszájára fordult ez a keserű, barbár jóslat, illetve a tanulsága. Árnyékában a dolgok mostanában különös metamorfózison esnek át. Leroskadásuk előtt egyszerre csak vibrálni kezdenek. A mulatságosan mumfordi emberek törékenysége, szépsége hirtelen fölragyog. Mintha varázspálca érinteni őket, delejes fényben áznak. Aztán persze széthullanak, alámerülnek az éjbe. Szerte foszladak, mint a látomások. Mintha nem is léteztek volna, oly közönösen, hibátlanul hömpölyög az idő tovább. És a költészet sem őrzi meg őket. Előbb-utóbb szétporlad a nyelv is. Hiába küzdök értük én, földön bonszolódó árnyék.